Létezik egy gyilkos gén, a bennünk élő gyilkos. Két gén, amely gyilkos faraghat az emberből. Hogy lesz valakiből gyilkos? Ezek mind szalagcímek, amikkel találkozhatunk az interneten, újságokban, és ezek elég figyelemfelkeltőek. Valószínűleg mindenki tudni akarja, hogy miről szól a cikk, mindenki kíváncsi, hogy akkor hogyan is születik meg a gyilkos. De azért ez nem ilyen egyszerű, és nem ilyen egyértelmű. Nem létezik rá egy válasz, ami minden esetben igaz lenne. És mi a baj ezekkel a hatásvadász címekkel? Elhitetik velünk, hogy tényleg akár egy gén is felelős lehet azért, hogy valakiből gyilkos lesz. Sokszor ezek kiragadott információk alapján validálnak valami olyasmit, ami egyébként egy sokkal árnyaltabb kép. Emellett nagyon fontos lehet ezzel foglalkozni, hisz természetesen érdekes a tudomány számára, hogy milyen tényezők befolyásolják a bűnelkövetést. És talán azért is, mert esetleg megelőzhető lehetne vele a bűnözés. Ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni. Mielőtt belevágunk, kezdjük alapozásként néhány fogalommal, amelyek szorosan kapcsolódnak ide. Fontos, hogy ezeket tisztázzuk, mert sokszor összemossák ezeket, és emiatt sokszor rosszul is használják őket. Amikor bűnöző személyiségről beszélünk, általában kimerítjük ezzel az antiszociális személyiségzavar diagnózisát. Röviden összefoglalom, hogy milyen feltételek mellett kaphatja meg valaki ezt a diagnózist. Antiszociális, másnéven diszociális személyiségzavar, a BNU kódja F60.2. 15 éves kortól mások jogainak semmi bevétele, az általános sajátossága. 7 tényező közül 3-nak kell teljesülnie. Egy pár példát hoznék. Az egyik ilyen nem tartja be a normákat, törvényeket, ismételten bűncselekményt követel. Impulzív, nem tud tervezni, nem tud előrelátni. Hiányzik nála a lelki furdalás, indiferens vagy jogos számára, amit tesz, mások bántalmazása például, vagy becsapása, vagy meglapása. Ahhoz, hogy megkaphatja valaki ezt a diagnózist, legalább 18 évesnek kell lennie, de már 15 éves kora előtt is meg kell, hogy jelenjen a viselkedésnek valamilyen zavara. Ezek által elmondhatjuk, hogy az antiszociális személyiségzavarnak a klinikai képe azt mutatja, képtelen a szociális normák betartására, amely számos negatív következménnyel jár már a kamaszkortól vagy a fiatal felnőtt kortól kezdve. A zavar antiszociális vagy kriminális magatartással jár, azonban a személyiségzavar nem a kriminalitás vagy a bűnöző magatartás szinonimája. Ide tartozik a szélhámosság, a csalás, a bűnelkövetés. Ezeknek az embereknek általában alacsony a frusztrációs toleranciája, az impulzivitás, gyakran megjelenik náluk. Munkájukban nincsen célra törekvés és kitartás, viszont folyamatos az aktivitás, a kitartó munkára képtelen. Nem köteleződik el sem ember, sem eszme mellett. Gyakori az alkohol és a kábítószer abuzus, emiatt például ittas vezetés miatt is börtönbe kerülhet akár. Jellemző rájuk a promiszkuitás, a gyermekek elleni abuzus, a szexuális abuzus. Viszont meg kell jegyeznünk, hogy sokan közülük megtalálják a társadalmi érvényesülés megfelelő útjait, és csak kisebb részük kerül szembe a törvénnyel. Az antiszociális személyiség nem szeret, nem szorong, nem tanul, negatív triásszal írható le a legrövidebben. Ezeken belül beszélhetünk a pszichopátiás és a szociopátiás személyiségről, mivel önmagukban ezek nem diagnosztikai kategóriák. A szociopaták könnyű felidegesíteni, labilisak, dűkitörésre hajlamosak. Nehezen, de általában sikeresen teremtenek kapcsolatot másokkal, annak ellenére, hogy gyakran félelmetesnek tűnnek mások a szemében. Gyakran szoros kötődést alakítanak ki bizonyos csoportokkal, annak ellenére, hogy társadalmi normákat, szabályokat nem tisztelnek. A szociopaták által elkövetett bűntények általában véletlenszerűek, spontának és nem előre eltervezettek. A szociopátia környezeti hatások miatt alakul ki. Viselkedésük általában valamilyen gyermekkori trauma, fizikai vagy lelki bántalmazás következménye. Ezzel szemben a pszichopaták, elbűvülő személyiségek, egyébként ártalmatlannak tűnő emberek, akik könnyen megszerzik mások bizalmát, és ezzel vissza is élnek. Manipulatívak, nem képesek valódi kötődés kialakítására, képtelenek az empátiára, de gyorsan képesek megtanulni, hogy hogyan utánozhatnak bizonyos érzelmeket annak ellenére, hogy nem érzik őket. A szakemberek szerint a pszichopátia genetikai eredetű, az agy bizonyos részei, például azok, amelyek az érzelmek irányításáért felelősek, alulfejlettek ezeknél a személyeknél. Nézzük meg közelebbről a biopszichoszociális tényezőket. Elsősorban a géneket és a biológiai tényezőket néznénk meg. A monoamin oxidáz egy enzim termeléséért felelős gén. Kulcs szerepet játszik több ingerület átvívő anyag, például a dopamin és a szerotonin lebontásában. Ha mutálódik ez a gén, illetve alacsonyabb aktivitással működik, akkor nem lesz elég monoamin oxidáz, és túltengenek azok az anyagok, amelyek hozzájárulnak az agresszió, az impulzív viselkedés kialakulásához, ezzel megnehezítve az érzelmek kontrollálását. Van olyan variánsa, amely normál populációban is megtalálható. X-kromoszómán öröklődik, tehát anyai ágról kapjuk, és emiatt van talán az is, hogy a férfiak agresszívabbak, és talán inkább belőlük lesz pszichopata. Mert egy lány az apjától és az anyjától is kaphat egy X-kromoszómát, így felhígul, de a fiú csak anyjától kap X-kromoszómát, így anyjáról fiára öröklődik. Másik szorosan ide kapcsolódó gén a Cadherin 13, röviden CDH13, amely feltételezések szerint az indulatok féken tartásáért felelős, és szerepet játszhat a figyelemhiány, illetve a hiperaktivitás zavar, tehát ADHD kialakulásában is. Úgy gondolják, hogy ez a kettő gén 13-szoros valószínűségét jelent az ismételten erőszakos bűnelkövetős személyeknél. Tehát ez az ominózus génkombináció növeli a bűnelkövetés relatív kockázatát, viszont az abszolút rizikó rendkívül alacsony. A következő gén, amiről beszélünk, az a DRD2, egy dopamin receptor. Ez a kandidáns gén egy súlyos előrejelzője az antiszociális viselkedésnek. Itt általában a jutalmazás hiánya kerül középpontba. A személyeknek alacsonyabb a dopamin termelésük, ezáltal nagyobb szükségük van izgalomra és stimulációra, hogy aktiválják a jutalmazó központjukat. Térjünk át a fontos agyi területekre. Egy ilyen az amigdala, amely fontos szerepet játszik az érzelmi tanulásban, kifejezésben, félelmekben és más érzelmi reakciókban számos agyi régióval áll kapcsolatban. Például számos fiziológiai reakciót is ő irányít érzelmes ingerekre, mint például a félelemre. Az amigdala túl alacsony vagy túl magas aktivitása csökkent érzékenységhez vezethet az érzelmeket kiváltó társadalmi helyzetekben. Blair elmélete szerint a fő gondolat emögött az, hogy ha nem működik az amigdala, akkor megnövekszenek azok a funkcionális problémák, amik a pszichopatákra jellemzőek. Így az a feltevés, hogy az amigdala diszfunkciója az egyik fő része a pszichopátia patológiában. Másik nagyon érdekes agytület a prefrontális kéreg lehet. Rénkutató 41 gyilkosságért elítélt embernek agyát tanulmányozta PET módszerrel. Kontrollcsoportként melléjük állított szintén 41 hasonlókorú és profilú, ám nem bűnöző agyáról készült felvételt. A gyilkosok prefrontális kérge, vagyis a végrehajtó funkciókért felelős agyterület alulfejlett volt. Ez a jelenség a cselekedettek feletti tudatos kontroll csökkenéséért tehető felelőssé, és az agresszió szabályozásának nehézségére utal. Persze egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy ezekért az agyi elváltozásokért nem a gyermekkori környezeteket kell okolni, ehhez viszont visszatérünk majd később. Végül, de nem utolsó sorban, az alacsony nyugalmi szívritmus, illetve tehát az alacsony pulzusszám, amiről talán nem is gondolnánk, ez is egy előrejelzője lehet az agresszív viselkedésnek. Ezennel térjünk is át a pszichológiai vonásokra, tényezőkre. Természetesen az agresszióra való hajlam, az impulzivitás, ezek mind szerepet játszanak egy kriminális személyiségnél. Emellett viszont még az alacsony önkontrollról is szót kell ejtenünk. Ez azt jelenti, hogy a vágyait azonnal ki kell, hogy elégítse a személy. Izgalomra, kockázatra van szüksége. Kevés a rövid távú haszon, kevés a készség és a tervezés ezeknél a személyeknél. Elviseli a fájdalmat és kerüli a komfortot a győzelemért. Az alacsony önkontroll megnyilvánulása az alkohol, a vandalizmus, bántalmazás és még sok minden más. Magas önkontrollal rendelkező személy kisebb eséllyel követel bűnt, az önkontroll tehát egy visszatartó erő lehet. A szociológiai tényezők, tehát a környezetű tényezők között is sokat meg kell említenünk. Természetesen a szocioökonomiai státusz nagyon fontos lehet, de emellett egy kutatásban például összefüggésbe hozták a bűnöző apát és a már említett DRD2 gént, hogy azok ketten együtt aktiválva előrejelezhetnek egy kriminális személyiséget. Emellett említik a család méretét. Például azt gondolják, hogy több gyereknél nagyobb az esély, hogy valamelyikük bűnöző lesz. Ez lehet amiatt, hogy a folyamatos monitorozás hiányzik, kevésbé következetes a büntetés. Ugyanígy lehet, amikor az anya mondjuk munkába áll, hasonlóan kevésbé ellenőrzi a gyermekeit, és emiatt azok mondjuk deviáns viselkedésbe kezdenek. Persze számít a szülők figyelme, ha esetleg fiatal szülők, akkor tapasztalatlanabb, és hogyha kaotikus a családi helyzet, és nincsen egy rendes családi minta, így nem tudnak helyesen szocializálódni a gyermekek. Talán nem meglepő azt mondom, hogy a bántalmazás, akár fizikai, verbális vagy szexuális bántalmazás is erősen befolyásolja az ilyen személyiségeknek a kialakulását. Erre egy jó példa lehet az epigenetika. Az epigenetika tudománya azt gondolja, hogy a környezet hatása van a géneknek a működésére, képes aktiválni egy gént a környezet. Furcsán hangzik elsőre. A kutatások összefüggést találtak a már említett MAOA gén passzivitása és a gyermekkori bántalmazás között, vagyis a gén és az erőszak átélése együttesen felel a későbbi agresszív viselkedésért. Nem lehetne úgy befejezni ezt a részt, hogy ne említsük meg az egyik legismertebb és legátfogóbb kutatást ebben a témában. Moffitt és Caspi a Dunedin kutatást végezte Új-Zélandon 1970-es években. Kb. 1000 embert követtek több mint 30 éven keresztül kisgyermekkortól fiatal felnőttkorig. Egyik fontos eredményük, hogy a vizsgálati személyek 24%-a 32 éves koráig elítélték őket bűncselekmény miatt. A gyenge öntkontrollal rendelkező gyermekeket nagyobb valószínűséggel ítélték el bűncselekményért, még akkor is, ha figyelembe vették a társadalmi osztály származását és az IQ-t. Úgy tűnik, a környezetnek legalább akkora szerepe van abban, hogy valaki bűnelkövetévé válik-e, mint a biológiai tényezőknek. Tehát erősen megkérdőjeleződik az, hogy lehet-e gyilkosnak születni. Mindez számos kérdést vet fel annak kapcsán, hogy hogyan kezeljük a bűnözőket, miközben megoldási irányokat is mutathat, és arra is világíthat rá, hogy talán megelőzhető ténylegesen az, hogy valaki gyilkossá váljon. Mindent összevetve fontos, hogy ne dőljünk be a hatásvadás cikkeknek, és árnyalt képet kapjunk erről a komplex kérdésről, mielőtt ítélkeznénk, és rossz következtetéseket vonnánk le.